Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek.
Közlekedés.
Dolgoznak az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, Becsés térségében. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap felhősebb időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamásikra nyitotta úszók voltak a magyar sport zászlóshajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett. Hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikértséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd uszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a Komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt, senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyel neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt 1 nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszó szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És úgy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpia aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre. Enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélhetnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor fölvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadár című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sportközeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
Hát ha én meggyőzem, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
Ez most hivatalos bejelentés?
Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többleterényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportág továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy ágyas szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóban értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
Megkerestük Ruzé Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az, ami bánt, szólj, ne
bánj. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornia Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
Nem rendelkezünk rendőrségen, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpap Istvánt hallják.
Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Rúza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjú jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
Igen.
Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
Rám tetszik gondolni?
Miért? Ön lenne az?
Kinek dolgozik? Megvették?
Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
Miért? Van eladó?
Ha nincs, akkor szerezzen. Surinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
Én ilyet nem mondtam.
Hát akkor...
Ezért baromság ez az egész.
Mit tetszett mondani?
Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Rúza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetést azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozható, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Rúza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 000, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 000 forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélete a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért, főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általai szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk. Az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány